Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, és a mai találkozásunkon a Római Levél 12. fejezetét fogjuk megnézni. Ugrottunk egyet, a 11. fejezetet átugrottuk, de nem végleg, majd megnézzük, csak úgy vettem az Úrtól, hogy a 12. rész most aktuálisabb, és szükségünk van arra, hogy foglalkozzunk ezzel. Ugye a bibliai értékrendünkben a szolgálat az kiemelt, ahogy a Szentírásban is látjuk, hogy az első gyülekezet, az őskeresztény gyülekezet szolgáló lelkületű gyülekezet volt, és mi is ezt tekintjük példának, amely magunk előtt tartjuk. 12. fejezet, hát az első két nagy témakörét fogjuk tudni megnézni a mai napon, azt fog beleférni a istentisztelet kereteibe, és majd a másik két fejezetet, fő témacsoportot egy másik alkalommal tekintünk meg. A 12. fejezetben igéket majd menet közben olvasok, hogyha az egész 12. részben egy kulcsige verset kellene választanunk, akkor talán a 9. vers lehetne az, amely az egész szakasznak az üzenetét, eszenciáját magában foglalja. Így hangzik ez a 12.9-es verse. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Amen. Csodás igék, igaz? Nagyszerű igék, olyan mélyre hatnak az ember szívébe, szellemébe, és igazán elgondolkodhatják. Főleg azért is, mert az apostol itt használja először a szeretetet a testvéri kapcsolatokra vonatkozóan, méghozzá az agapét. Nagyon komoly dolog, ha belegondoltok. Korábban, a korábbi szakaszokban mindig Istenről beszél, amikor a szeretetet használja, az agapi szeretetet használja, feltétel nélküli szeretetet. Itt azonban a 12. versben, a 12. szakaszban nagyon egyértelműen rátér arra, hogy ennek az agapénak lehetőségünk van teret engedni, teret nyitni a testvéri kapcsolatokban. Megaratott a szentek közösségében az a kegyelem, az a kiváltság, hogy a hívők közösségében az Istennek ez a természet feletti szeretete, amely annyira össze van nőve az Isten egyik legmarkánsabb tulajdonsága. A Biblia mondja is, hogy a szeretet maga az Isten, tehát Istennek annyira erős tulajdonsága maga az agapé, hogy szinte már azonosítja János, nyilván nem a szeretet Isten, hanem Isten maga a szeretet, tehát Istenből fakad a szeretet, Isten legjellemzőbb a szeretet. Azért rázog engem annyira ez a gondolat, bele is remegek egyébként, mert a saját hiányosságaimmal is szembe kell nézek. Tehát szembe kell nézek a személyi válogatásommal, a szeretetem korlátozottságával, a sértettségeimmel, a terheltségeimmel, a gondolataimmal, a viszonyulásaimmal a másikhoz. És ez megráz engem nagyon, mert azt kell lássam, hogy nem lettem tökéletessé még a szeretetben. És bizony újra és újra leckét kell vegyek a Krisztustól a szeretettel kapcsolatosan, főleg egy olyan világban, amikor a gonoszság és a rossz hír terjesztése annyira erőteljesen bombázza az emberek elmét és lelkét, beleértve az enyémet is, hogy meghidegül az emberben a szeretet. Tehát akik autóval közlekedtek, ki az, aki nem bosszankodott már a közlekedési morálon? Ne tedd fel a kezed. Jöttem a szeretetről prédikálni, és valaki nem engedett be. Mondtam valamit, nem nagyon csúnyát, de nem is az, hogy áldjon meg az Úr. Csak azt mondom, Úrra, amíg jövök a szeretetről prédikálni, és ennyire felháborodtam. Hogy ennyi előzékenység nincs valakiben. Picit levegye a lábát a gázról, és sorba beengedje a többit, ha már elfogyott itt a sáv, mert le van zárva, és nem azért értem ebbe a sárba, mert előre akartam tolakodni, hanem nem tudtam, nem vettem figyelembe, az most le van zárva ott. És elszomorodtam, mondom, Uram Istenem, hát ó, milyen nagyszerű és milyen könnyű is kimondani, hogy szeretlek. Igaz, meg maga szeretet, meg Isten a szeretet, olyan könnyű, nem? Könnyű kimondani. De megélni, sokkal nehezebb. Így vagytok vele? Sokkal nehezebb. Ha tényleg arra elkötelezzük magunkat, hogy én igenis meg akarom élni a szeretetet, és én igenis a Krisztus követő keresztényként, tanítványként akarok élni. Azt is láthatok, hogy Pál apostol 12. fejezettől kezdődő szakaszt már a hívőknek írja, teljesen egyértelműen a Krisztus tanítványainak szól. Tehát nem a világiaknak, nem a külsősöknek szól, nem zsidóknak, meg pogányoknak, meg ilyen hátterűeknek, olyan hátterűeknek. Ezt már a tanítványoknak mondja, függetlenül attól, milyen hátterük van. Ez már mindenkinek szól. Aki eldöntötte szívében, lelkében, hogy Krisztus követésére adja magát. Egy mondatot is írtam, amiben próbáltam összegezni ennek a szakasznak az üzenetét, a 12. fejezetnek, mondom, aminek az első nagyjából felét fogjuk megnézni, témakör szerint a felét. Ilyet írtam le ide. Az Isten szolgálatkész szeretetének a diadala a képmutató, öntörvényű és egoista élet felett. Valahogy erről szól a 12. fejezet, és majd később is, ahogy mondja ki fel a 13. 14. fejezetben is, ezt a fajta kapcsolati értékeket az apostol által a Szentlélek. Isten szolgálatkész szeretetének a diadala a képmutató, öntörvényű és egoista élet felett. Szóval a második fejezet ennek a része, ennek a mondatnak az, amire mi képesek vagyunk. Öntörvényűségre és egoizmusra. Bármi lesújtó is ez a vélemény, de alapvetően azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor igaz ránk. Így van? Akkor nem úgy sikerül valami, hogy mi akarjuk, vagy vágyjuk, és megsértődünk például. Az akaratunkat nem sikerül ráerőltetni a másikra. Nem az történik, amit vártuk, vagy reméltük. Teszünk valami jót, és nem jóval válaszolnak rá. Teljes szívvel szolgáljuk az Urat, és nem hálások. Nem mondom, hogy ez dicséretes a másik fél részéről, de ezek azok a pontok, amik megmérik, hogy valójában miért is csináltuk, amit csináltunk. Valójában szolgálat volt az, vagy az egónknak a kiteljesedése. Az egónknak a megnyilvánulása. Vagy mennyi volt abból az igaz érték, amit tettünk. Vagy amit mondtunk. A képmutató, a hipokritész, vagy színész, színészkedő, szerepjátszó. Most ezekkel az emberekkel volt a názareti Jézusnak a legtöbb konfliktusa, ugye közmondásos is a hipokrata, vagy a farizeusság, ugye a képmutató, vagy a képmutatás. És el is szörnyűködhetünk rajta, hát milyenek is voltak, hát tiszta ciki, meg hát. Ezek annyira gázok voltak, ezek a írástudók és farizeusok, legalábbis nem minden, hát akik ott Jézus ugye, kimutatja, kifordítja a szívüknek a szándékát, az álságos beszédnek közeledés, lebontva ezt a mászt, lebontva megmutatja, hogy mi van a szívükben. Ez az áldán tiszta cikki az egész társaság. Én azonban azt javaslom, hogy legtöbben használtok valamilyen biblia alkalmazást, tegyétek meg kérlek a következő napokban, szálljatok rá egy fél órát, írjátok be, hogy képmutató ezt a szót, és nézzétek végig az igéket, amik erre följönnek, mondjuk az evangéliumban, csak az evangéliumban megnézitek. Hát ez egy megrázó dolog lesz, mert nagyon is rólunk szól. Nagyon is nekem szól, meg neked szól, hogy ne legyünk képmutató. Csak néhányat hoztam ide, de nem fogom ugye maga a szakaszokat felolvasni, ahhoz le van írva ugye a isteni értéken, a mennyi értékrend kinyilatkoztatása a hegyi beszédben, a Máté evangélium 5., 6., 7. fejezetében van legrészletesebben lejegyezve. De nézzük az adakozást. Gyakoroljuk képmutatás nélkül, azt mondja Jézus, az adakozást. Ne kültöltessünk, ne látszatra adjunk. Ne úgy adjunk, hogy az emberek lássák, hanem szerényen, Isten dicsőségére. Gondoljatok bele a mai világban az adakozásnak a megélésére. Tehát, hogy mennyi kürtölés, mennyi reklám, mennyi önfényezés van. Nem mondom azt nyilván, hogy egy szeretett szolgálat nem tud tevékenykedni másképpen, nem ad hírt, mert ez így működik. Tehát, hogy nem adja hírt úgy, hogy itt lehet, ezt csináljuk, azt csináljuk, ez teljesen természetes. De nem vagyok benne biztos, hogy minden személyes megnyilvánulásnak ki kellene kerülni a Facebookra. Vagy hogyha tényleg figyelembe vennénk Jézusnak ezt a tanítását, annyira számítana a mások véleménye. Vagy észreveszik-e. Ha fájdalomért, mert nem vették észre, lehet, hogy képmutató volt, amit csináltunk, vagy több volt benne az ego, mint a Szentlélek. És ezt tudom, hogy miért, hát meg fájdalmas. Nekem is az, hidd el. Aztán ott van az imádkozás. Ezzel kapcsolatban Jézus mondja, hogy ne látványosság legyen az imádság. Ne másoknak imádkozzunk. Úrám Isten, hogyha úgy az imádságainkat látnánk egy ilyen legépelt módon, és mindenhol kihúznák azt, amit emberekért mondtunk, lehet sok sípolás lenne benne. Vagy az üres részek, amik emberek miatt nem mondtunk. És akkor sok sor lenne ott kihagyva, hogy na ezt nem mondtuk, pedig mondani kellett volna, mert Szentlélek indított bennünket. Aztán azt is mondja az írás, hogy ne legyetek bőbeszélőek. Mint a képmutatók, akik azt hiszik, vagy a pogányok, ugye. Akik azt hiszik, hogy a sok beszéd miatt hallgattatnak meg. Aztán itt van a böjtölés. És mondja, Jézus, hogy ne komorak legyetek, amikor böjtöltök, mint a képmutatók, mert a képmutatók a böjtöt másoknak csinálják, hanem lelkesedjetek. Ó, halleluja! Ezen a napon kereshetem az Urat. Ó, dicsőség az Úrnak, most nem fogok enni. Vagyunk meg őszintén, hogy nem mindig ilyen a böjtünk. Az enyém se. Amit az Úr Jézus tanít a böjtnek a lényegéről, annak a dinamikájáról, az elevenségéről. Az is kérdés, hogy hány keresztény gyakorolja rendszeresen a böjtölést. És ezt a böjtölést hogy gyakoroljuk, milyen módon gyakoroljuk. Nyilván kell hozzá bölcsesség. Aztán az Isten tisztelete. Ne legyen képmutató. Azt mondja Jézus, hogy jöttök, de azt mondja, szívetek nincs benne. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, mondja az Úr Jézus. A szíve azonban távol van tőlem, ahogy Ézsaiás megmondta. Legyen benne a szívünk. Mennyire van benne az Isten tiszteletben a szívem? Mennyire van benne a dicsőítésben? Most az ige hallgatásban. Mennyire van benne a szívem, mikor imádkozok? Mennyire van benne a szívem, mikor megnyitom a Szentírást? Mennyire van benne a szívem, amikor szolgálok? Valamilyen szolgálatot vállalok? Mennyire van benne a szívem, amikor igen mondok, vagy amikor azt mondom, hogy most nincs időm? Mennyire van ebben benne a szívünk? És hát az Úr Jézus arról is beszél, kerüljük az őszinte önvizsgálatot mellőző ítélkezést. Gerendai szálka esete. Ez mondja, képmutató, ítélkezel más felett, mikor ott van a gerenda a szemedbe. Hát először azzal foglalkozz már, kedvesem. Mennyiszer elégszünk meg mások fikázásával, megnyugtatva a saját lelkünk nyomorúságát. Ahelyett, hogy segítenének ezek a csalódások, kudarcok, hogy éppen jó példák bennünket arra, hogy változzunk, formálódjunk, hogy ne maradjon abba az Istennek jó munkája az életünkben. Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében a kapcsolatokról beszél, hogy ebben az ego, vagy ő nyilvánul meg. Az egyik kapcsolati dimenzió a Róma 12.1.2-ben kapcsolat Istennel, méghozzá megújult értelem útján. Második téma, amivel ma még szeretném, ha tudnánk foglalkozni, kapcsolat önmagunkkal, értékeinkkel, és korlátaink, bocsánat, józan kezelése által, egy kábetű szendomot lehagytam. Aztán a harmadik kapcsolati dimenzió, amiről beszél az apostol, kapcsolat testvéreinkkel, mint Isten családjának tagjaival. És a negyedik fejezet, a rázós részt a végére hagyta, kapcsolat ellenségeinkkel, hozzájuk való viszonyulás, az öntörvényű bosszúállástól mentes szolgáló szeretet útján. A utóbbi kettővel majd egy következő találkozáson tudunk majd foglalkozni. De az első kettőt nézzük meg. A Róma 12.1.2 így hangzik, a teremben többen vagytok velem együtt, akik nagyjából kívülről is tudjuk ezt az igét. Isten irgalmának kérlek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok el világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző, Na nézzük, Pál apostol a kérését így vezeti be, hogy Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, ugye? Hát hallhatjuk ezt úgy is, hogy Pál könyörög, esedezik könyörög, vagy hivatkozik valami olyanra, amiből fakadhat a folytatás. Én az első mellett, vagy a második mellett teszem a voksomat, tehát Pál apostol nem könyörögni akar itt, nem, hogy is mondja, pitizik a rómaiaknak, hogy jaj, rómaiak, jártlák a testvéreim, legyetek már normálisak. Hanem valami olyan dolgot mutat fel, ami normalizálhatja a szellemüket, a szívüket és az életüket. Az apostol világossá teszi a 7. fejezetben és a 3. fejezetben is, hogy az a testi emberben, önmagában az emberben, az újjá nem született emberben nem lakik jó. Mondja is, hogy a Róma 7.18-ban, hogy a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. A Róma 3.12-ben pedig azt mondja, hogy minden hajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyem, nincs egyetlen egy sem. Lesújtó vélemény. Amikor az ember az alkalmatlanságára ráébred, kész szembenézni természetének romlottságával, ekkor tud találkozni az Isten irgalmával. És erről beszél Pál. Az Isten irgalmára nézve kérlek titeket. Nézzetek az Isten irgalmára, nézzétek az Isten irgalmát, testvéreim. Mert én ennek alapján kérlek titeket, amiről most beszélni fogok nektek. Az Isten irgalmából fakadóan történhet meg bennetek azt, amit kérek tőletek most. Vagy amire felhívom a figyelmeteket. Ne keseredjetek el saját romlottságotokkal szembesülve, hanem emeljétek fel a szemeteket, és ne magatokkal foglalkozzatok végre, ne az egótok körül forogjatok, hanem nézzetek fel rám, mondja az Úr Jézus. Az én irgalmammal foglalkozzatok végre. Ne a sajátotokkal, mert az véges. Bármilyen jó lélek vagy is. Mert van ebben különbség. Egyik kedvesebb személyiség, a másik durvább. Az észre se veszi. Egyik sem, a másik sem. Viszonyul valahogy, beszél valahogy, nem is vesz észre, hogy bántó volt. Mert ő ilyen. A másik nem tulajdonít nagy jelentőséget, hogy kedvesebben szól, mert ő ilyen. De ez véges. A saját személyiségünk, természetünk véges lehetőséget tartogat számunkra. Nem lehet megélni ez által a tanítványi életet. Ezért mondja Pál, az Isten irgalmára nézve kérlek titeket. Amikor az ember szembesül és kész szembenézni, és ez egy fájdalmas dolog, de nem szabad megkémélni magunkat a fájdalomtól, mert a fájdalom kell a növekedéshez. Emlékszem, gyerekkoromban sokat fociztunk, és idő elkezdett fájni a lábam. És mondtam a szüleimnek, hogy nagyon fáj a lábam. És akkor mit mondtak a szüleim? Kisfiam, azért fáj, mert nősz. És akkor én megnyugodtam. Mert a növekedés fájdalommal jár. Tudtad ezt? A mai világban az emberek menekülnek a fájdalomtól. Ezért van sok testi keresztény, kiskorú keresztény, és ezért van sok konfliktus, nem csak a világban, hanem a gyülekezetben is. Mert tele vagyunk kiskorúsággal. Mert nem engedjük, hogy az Isten formáljon a másikon keresztül. A házastársat a házastársán keresztül. A házi csoporttagot a házi csoporttagon keresztül. A szolgáló csoporttagját a szolgáló csoporttagon keresztül. Egyiket a másikon keresztül. Néhány ember elmenekül ezekből a kapcsolatokból, mikor fájdalom éri. És elhúzódik ezekből a kapcsolatból, amikor fájdalom ér, és kiskorú marad. Megfeledkezik az irgalomról, az Isten irgalmáról, amelyre oly nagy szükségem van, és neked is, kedvesem. Sokkal nagyobb szükségem van Isten irgalmára, mint hogy nekem legyen igazam. És üdvös dolog idáig eljutni. Rengeteg konfliktus oldódik meg, amikor az ember el tud jutni idáig. Fontosabb számomra az Isten irgalma, mint hogy igazam legyen. Igazam van? Amikor az ember eljut eddig a pontig, és megtér, és addig mondjam nektek, kell egyszer rendesen megtérni. De még sokszor meg kell térni. Tudtátok ezt? A hívő életben nagyon sokszor meg kell térni. Újra és újra felismerünk dolgokat, amiben meg kell térni. És van a dolga, amiben megtértünk, és megint meg kell térni. Mert visszaszivárogtak az életünkbe. Újra engedtünk teret annak a romlott természetnek, bizonyos területeken az életünkbe. És meg kell térni. Viszont jó hírem van, amikor megtér az ember, beáramlik Isten szelleme azokra a területekre, és ösztönzést ad a Isten szelleme az irgalom által a másfajta életre. Milyen csodálatos dolog, amikor Isten szellemét be tudom engedni a fájdalmaimba, a csalódásomba. Amikor porrá zúzódik a szembesülés, az Isten igazságával a szembesülés, az egómat, és beengedem az Isten szellemét. Hogy valami egészen más épüljön, és egy más emberként tudok tovább menni. Néhány nagyon érdekes összekapcsoló kifejezés, ami számunkra néha egy ilyen külön világot él, de a Biblia szövegében ezek nagyon összekapcsolódó kifejezések. Nézzétek csak, kegyelem. És ugyanez a görög kifejezés, amit a kegyelem szóval adunk vissza, jelenti a hálát is. Tehát a kegyelem és a hála elválaszthatatlanok. Az egy harmadik kifejezés a kegyelemmel és a hálával összekötődik a Bibliában, ez pedig az öröm. És van egy negyedik kifejezés, ami összekötődik a hálával, a kegyelemmel, a hálával és az örömmel, ez pedig a kegyelem ajándék. Érted? Ha az ajándékunk által akarunk építeni, akkor az kegyelemből fakad. A kegyelem hálát szül. A háladás örömöt fakaszt. És a szolgálatom kegyelemmel teljes, háladással teli, örömteli lesz. Nem embereknek fog szólni, hanem fakad az Isten szellemével való találkozásból. Abból fakad, aki az Isten, nem az, aki én vagyok. Mennyi csodálatos gyümölcsöt tudunk teremni. A kegyelem, a hála, az öröm. Mert megtöltött kegyelmi ajándékok működése által. Ha valaki megtapasztalja az Istennek az irgalmát, és újra találkozik ezzel az irgalommal, amikor szembesült a saját törékenységével, esendőségével, vagy romlottságával, abból logikusan következik, okos istentiszteletként, okos istentiszteletként következik, hogy hálaadásként odaszánja az egész életét, így testének tagjait is, az Istennek tetsző szolgáló életre, élő és szent áldozatul, így betölti a királyi papság elvét, amelyről Péter apostol által szól a Szentlélek. Figyeljetek csak ide! Ez nagyon durva volt, mert egyik olvastani kommentárt is, ugye mi szeretjük azt mondani, hogy add a szíved az Úrnak. Ezt szoktuk mondani, nem? Ez egy evangéliumi közösségben egy bevett formula. De itt nem azt mondja Pál apostol, hogy a szívedet ad az Úrnak, hanem a testedet ad az Úrnak. Benne a szíveddel is. Na ez sokkal nehezebb megtenni. Ugye a szádat odaad az Úrnak. A kezedet odaad az Úrnak. A lábadat odaad az Úrnak. Az életerődet odaad az Úrnak. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy az Uram, ez tiéd a szívem. De egyébként azt csinálok, amit én akarok. Ezért Pál apostol által azt mondja, Szentlélek, ne, 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 ne. A tagjaitokat adjátok oda az Úrnak. Az életerőtöket, a kezeteket, a szátokat, a szemeteket, a fületeket, a lábatokat. Micsoda megtiszteltetés, hogy kezünk lehet Krisztus Úrunk kinyújtott keze mások felé. Lábunk segítheti Krisztust, hogy eljusson általunk mindazokhoz, akikhez szándékozik menni. Szánk alkalmas lehet arra, hogy mások felé az ő szavát tolmácsoljuk. Szívünk készséges lehet befogadni az ő irgalmát, szeretetét, és az igazsághoz való tiszta ragaszkodását. Gondoljatok bele, ha csak a szánk lenne a számba az Úr Jézusnak. Élő és szent áldozatú, tehát hibátlan áldozat. Ugye a ószövetségi formula. Tökéletes áldozat, nincs benne fogyatkozás, mindent odaadtam. Ha csak a számat adnám oda az Úr Jézusnak, ténylegesen, de úgy valóban, igazán minden nap. Mi lenne akkor? Tessék, rend lenne, rend lenne. Ébredés lenne, halleluja. És gondoljatok be, csak a szánkról beszéltünk. Mi lenne, ha minden keresztény odaadná a kezét, a lábát, a fülét, a száját, a szemét? Az Úr Jézusnak minden nap. Uram Isten, óriási lenne. Óriási dolog lenne. És ha mondjam, a Biblia ezt tanítja. Hogy gondoljátok logikusan végig, okosan, logikus, okosan gondoljátok végig, hogy milyen kegyelmet tanúsított irántunk az Isten. És arra is, azt is gondoljátok végig, hogy mi fakad abból, ha továbbra is az egónak élünk. Mi lesz ennek a vége? Gondoljátok okosan végig. És hozzatok döntést. Mi a legokosabb dolog? Isten tiszteletként mi az okos Isten tisztelet? Szóval nem csak úgy egy érzelmi állapot. Ó, most szeretlek, Uram, nagyon, itt az életem. És mi, ha nem ezt érzed? Ha azt érzed, Uram, miért nem adtál gyereket? Miért kell gyászolnom? Miért fallok kudarcot? Amikor ezek az érzések vannak benned. Mert lehet, nem? Akkor csalódottan, durcásan, befordulsz a sarokba, hogy te nem ezt vártad? És elárult téged az Isten? Hogy azt mondod, Uram, nagyon fáj. Logikusan végig gondolom, a legjobb dolog neked szolgálni. Nem tudom megváltoztatni. Nem tudok magamon segíteni. Nem tudom a helyzetemet megfordítani, de ha megölsz is szeretlek. Ha megölsz is szeretlek. Sadrák, Mésák és Abédnegó, Dániel barátai. De ha meg is kell halnunk, akkor se szolgálunk más Istennek. Kedveseim, egy lenne köztünk ilyen. Mi lenne akkor? Mi lenne, ha lenne öt? Isten adja 10! Mi lenne, ha mindannyian ilyenek lennénk? Nem csak néha, hanem úgy Isten igazán. Ne igazodjatok ehhez a világhoz, mondja Pál apostol. Sátán az általa uralt világ értékrendje szerint készített egy öntőformát. Ebbe az öntőformába bele akar szuszakolni minden embert. Rákényszerítve az emberekre a torz és istentelen látásmódját. Így akar egy új, egyen embertípust deformálni. Isten formál, ő deformál. A maga képére és hasonlatosságára. Fú. Tehát most itt a háborús időben biztos ti is olvastatok híreket. Hiszen őrület. Hogy a fele sem igaz már, már ez sem igaz így. Azt sem tudod, ki kivel van, meg mi van. Ki honnan, mikor, merre. A manipuláció. A zsarolás. A hazudozás. Hogy ez váljon, a hazugság váljon normává. deformált embertípus, az új ember, a deformált ember. A sátán képére és hasonlatosságára deformált ember megszülessen. Az igazodás ugyanarra a mintára formálódni, ezt jelenti. Csak a megtért és újjászületett ember kerülheti ezt el. Mert más felismerése jutott, aminek gyökere az értékrendbeli változás. Változotok meg értelmetek megújulását, mondja Pál. Ez a változás, az újjászületés és a megújulás, a Szentlélek által és az ige által való megújulások az életünkben, ezek tesznek alkalmassá egy képessé bennünket arra, hogy felfogjuk, mi az Isten akarata. Egyáltalán megértsük, mi az Isten akarata, és eljusson a felszínnél mélyebbre bennünk az Isten akaratának megértése. És amikor eljut a szellem által, ami szellemünkbe ez a kinyilatkozás, kijelentés, az ott létrehoz egy gondolkodásmódbeli változást. A gondolkodásmódbeli változást létrehozza a másfajta, hogy eredményezi másfajta döntések megszületését. Egy másfajta életvezetést fog eredményezni. Másfajta viszonyulás fog eredményezni családhoz, testvérekhez, világhoz. És ez gyakorlati módon fog megjelenni az életünkben. Ez a fajta változás nem egy külső vallási kényszer eredménye lesz, hanem a szívben nyert evangéliumi felismerés, megtapasztalt isteni kegyelem, fakasztotta hála motiválja. A kegyelem megtapasztalásából fakadó hála motiválja ezt a változást. Isten drága szelleme és igéje végzi ezt a munkát bennünk. Titus ezért levélben azt olvassuk, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Isten igéje ez a megújító fürdő, és ugye a bemerítés átvitt értelemben az igének való engedelmesség által hozható össze ezzel az igével. De nagyon világosan látszik, hogy a Szentlélek az Istennek a beszédét, mint megújító fürdőt használja az ember életében. Szükségetek van arra, hogy lábatokat megmossák. Hát én néha nem csak így érzem. Úgy érzem magam, mint Péter. Te is szoktad úgy érzni magad. Uram, ne csak a lábamat, a fejemet is. Most meg egészen. Isten igéjét, amikor megelemíti a Szentlélek, ez megváltoztatja az embernek az irányultságát és a gondolkodásmódját. Nézzünk csak egy igét. De a 12. részben több ige van, és a Bibliában is sok-sok ilyen találkozásunk van. Például, amit most megnéztünk, a képmutatással kapcsolatosan, amit aztán pozitív irányba vissza az Úr Jézus tanításában, hogy ne képmutatók legyünk, hanem őszinte, szívből fakadó, kegyelemből fakadó, hálából, örömmel szolgáljunk az Úrnak. Nézzétek ezt az igét, olvassuk el ezt a Lukács 21.9-et. És amikor háború zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön el mindjárt a vég. Amikor híreket olvasok vagy hallok, és megnézem a Biblia tanítását, mennyivel más gondolatokat fog ébreszteni bennem az ige? Amikor engedem, hogy a Szentlélek által Isten hiteles szavává váljon bennem az Istennek a beszéde. Ez még nem a vég, amit most zajlik. Meg kell történni, nem csak mit meglepődni. Adjunk hálát az Úrnak, hogy nem nálunk történik. És könyörögjünk, drága testvéreink, akik szenvednek most, és százával menekülnek. Mert tudjuk, hogy nagyon sok keresztény testvérünk van Ukrajnában. Mondtam nektek, 1000 baptista gyülekezet született a 90-es években. 1000. Hatalmas ébredés volt. Ukrajnában volt egy meglátogatás idő, a nyomorúságokat megelőzően. Egy ébredés. Most is tudjuk, a menekültek közül, akik kemény szívek voltak, Kelet-Ukrajnában elmenekültek Lengyelországba, mintegy 1 millió menekült volt már az első háború idején is, 2014-15-ben volt az első kelet-ukrajnai háború, konfliktus, meg a krími konfliktus, és ott éltek meg Lengyelországban. Ott tört meg a szívük. Mondtam nektek a keresztény testvéremet, aki szintén ukrán. Oda mentek a férfi munkatársai. Ezt még azt hallottuk, te ismered a Bibliát. Mondták neki a hitetlen férfi munkatársai. Mondják, hát valamennyi régen. Nem segíteni nekünk, mert hárman olvasok itt a Bibliát a barátaimmal, de nem értjük. Úgy van Biblia óra, hogy a Marcon a férfiak, a melósok szólnak a másik melósnak, aki ismeri a Bibliát, jöjjön már magyarázzon nekik a Bibliát. És azt mondta a kedves barátom, hogy ott meg nem érdekelte őket. Kemények voltak ezek a gyári munkások. Meg se lehetett őket közelíteni. És hát a Róma 12-ben, majd meg fogjuk nézni, bőségesen találunk ilyen szívet átformáló igét. És még egy fejezetet akkor megnézünk a 4-ből, a 12. rész, Róma 12:3-8-at. Nézzétek csak! A nekem aratott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint aminek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozik az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de mindegyik tagnak ugyanaz a feladata, nem ugyanaz a feladata, de nem mindegyik tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk aratott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás aratott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat aratott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzító a buzításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Isten igéje, melyet a Szent Szellem megelevenít, segít a józan felismerése bennünket, hogy az Úr szemével lássuk az új szövetségi gyülekezetet, és benne saját magunkat, erősségeinket és gyengeségeinket is. Ne csak a gyengeségeinket, és ne csak az erősségeinket, hanem helyesen lássuk magunkat. Lássuk a gyengeségeinket, a szükségeinket, a másikra utaltságunkat, ugyanakkor lássuk az erősségeinket, a megajándékozottságunkat, amivel viszont másokat tudunk építeni. Egészséges szemléletmód. A saját szerepünknek és helyünknek, lehetőségünknek és felelősségünknek az Isten szerint való felismerése. Így sem alul, sem túl nem fogjuk magunk szerepét értékelni a Krisztus testében, Isten népe között. Azt mondja Pál apostol, az Istentől kapott hit mértéke szerint. Ítéljétek meg magatokat. Érdekes kifejezés, olvastam is utána. Ugye van, aki azt mondja, hogy nem mindenki ugyanakkor a hitet kapott. Ez egyik nézőpont, és ebben van különbség. Bizonyára igaz ez, csak mivel ez egy általános Isten népére vonatkozó kijelentés, nagy valószínűsége nem ezt jelenti. Tehát nem a karizmatikus hitről van szó, a hit karizmájáról, hanem az üdvözítő hitről. És az üdvözítő hithez való viszonyulásról van szó. Tehát a mértéke annak van, amilyen hála van az életemben a kegyelemért. A kegyelem mértéke és ahhoz kapcsolódó hála és öröm, és ebből fakadó kegyelemajándék szerint működő szolgálat, mint gyümölcs következmény jön már ebből. Az önmagunkról való józan gondolkodás alapja tehát a Krisztus evangéliumába vetett hit. Minél értékesebb ez számunkra, annál inkább bővölködni fogunk a hálaadásban. És annál inkább látjuk tisztán önmagunkat Isten népe közösségében. Mint kegyelemre szorult és kegyelmet kapott bűnös. Nem pedig jó fej, jár nekem, ezt akarom, ezt szeretném, így legyen, úgy legyen, nem úgy legyen. És nem úgy van, akkor majd én megmutatom nektek. Része vagyok Krisztus testének. Erről beszél az apostol, egyik az 1 Korintus 12:11-14-ben is. Az, hogy része vagyok Krisztus testének, ez a felismerés önmagában megváltoztatja a viszonyulásomat a gyülekezetemhez tartozó testvérekhez. Része vagyok Krisztus testének. De hogyan gondolkozol magadról, drágám? Úgy, hogy a Biblia tanítja, vagy futottak még kategóriába teszed magad, vagy éppen a sértődöttet játszol, és te harcolod az Isten ellen, mert nem kaptad meg, amit szerettél volna, nem úgy történtek a dolgok, hogy kellett volna, hogy akartad volna, vagy hálás vagy érte, és érted, hogy te része vagy ennek a gyülekezetnek. Része vagy Krisztus testének. És nagyon fontos, hogy helyeden legyél. Együtt vagyunk Krisztus teste. Egyenként pedig ennek a közösségnek tagjai vagyunk. És így kapcsolódunk egymáshoz, mint Krisztus testének tagjai. A test egészsége azon múlik, hogy minden tagja ennek a gyülekezetnek hálából fakadó engedelmességgel viszonyul el a főhöz, a Krisztushoz. A mi gyülekezetünk egészsége azon múlik, hogy minden tagja ennek a testnek. Őszinte, hálából fakadó engedelmességgel kapcsolódik el a főhöz. És nincs felesleges rész. Nincs olyan rész ebben a gyülekezetben, egyikünk sem, aki ne lenne hatással a gyülekezet egészségére. És nem baj, ha valaki beteg, a baj, aztán nem akar gyógyulni. Vagy beteg, de nem akarja beismerni. És a betegségén keresztül látja a többieket is. A sértődöttségén, a fájdalmán, a kudarcain, a csalódásain keresztül. Vagy a sikerein, a győzelmein, a megajándékozottságán keresztül. Minden évben leírom a szolgált területi értékelésnél. Idén is leírtam. Most meg el is mondom. Mit is jelent Isten dicsőségére szolgálni? Azt mondja az Efézus levélben az írás, hogy a szolgálat az a Krisztus testének az építése. Kedvesem, én nem azért állok itt, hogy magamat mutogassam, és jó fej legyek. Én azért vagyok itt, hogy építselek titeket. Az ajándék által, amit a Szentlélek adott, épülésetekre legyen. Aki itt dicsőítettek ma, nem azért hozták a dalokat, hogy megmutassák, milyen szép hangjuk van, meg milyen új, nem tudom micsodát, hangszint tudtak kikeverni a keyboardon, vagy a, nem tudom, a szintetizátoron, hanem azért van, hogy ajándékok szerint Isten népét építsék, a Krisztus testét építsék. Mennyire más hozzáállás ez. Amikor kitakarítottak ezen a héten, akik kitakarítottak, nem kitakarítottak, hanem szolgáltak Isten népe épülésére. Amikor hangosít valaki, közvetít valaki, imádkozni elmegy valaki, gyerekekkel foglalkozik valaki, dekorál, megjavít, meg kicseréli az izzókat. Ez mind-mind Krisztus testének épülését szolgálhatja, ha ebből a kegyelemből fakadó hálával és örömmel végzett szolgálatként tesszük meg. Megbocsátott nekem az Isten oly sokat. És ma is kellett bőven. És milyen nagyszerű, hogy nem csapott le a ménykő. Pedig amikor olyan ideges voltam meg, úgy mondtam, vagy duzzogtam, és igen, hát ha akkor jött volna vissza az Úr Jézus, necces lett volna. De jó, hogy nem jött vissza, halleluja. Ugye nem régen tudjátok, pár méterre mellettünk csapott be a villám egy kéménybe. Sanszos volt, pár méter. Ennyi az egész. Ennyi az egész, ennyi az élet. A szolgálattevő épül, növekszik, mert aki kegyelemből fakadóan, hálaadástól áthatva, örömmel, ajándéka szerint, képességet, tehetségét oda szentelve az Úrnak szolgál, Krisztusnak, és így építi a Krisztus közösségét, az biztos épülni fog Isten ismeretben, gazdagodni fog személyiségben, jellemében. A második ismérve az Isten szerint való szolgálatnak, a Krisztus este építése fényében, a szolgált által a gyülekezet és tagjai javát, épülését és növekedését munkálja. Emlékszem, egy gyülekezetbe adakozott valaki, szaloncukorra, meg karácsonyfa díszre. És Nem volt, aki megcsinálja, ezért a fiatalokra bízták, hogy megcsinálják. És hát két színű, szaloncukor két színű dísz volt, és a fiatalok, hát rendben van, félretettek minden, természetesen segítettek, megcsinálták. Aztán neki adakozott erre a cukorra meg a díszre, óriási patáriát csapott, hogy nem úgy tették fel a díszeket, ahogy elképzelte. Hát akkor miért nem tetted fel te? Tehát ő adakozott, de elvárta, hogy ez mind úgy legyen, ahogy elgondolta. Kérdezem azt, hogy mennyi volt ebből a kegyelem? Mennyi volt ebből a hála? Vagy a szeretet? Másik gyülekezetben összevesztek azon, hogy rózsaszín vécéülőkét tettek a vécébe. Valaki megvette a vécéülőkét, és lecserélte hétközben. És ment a patária. Hát érett csapat, nem? Nagyon érett csapat, tehát tényleg a legfontosabb dolog, hogy milyen színű a vécéülőke. Ez tényleg már üdvösség kérdése. Görbetükör nekünk, kedvesem. Lehet pontosan nem ez, amin duzzogunk, meg kiakadunk, meg problémázunk, de mindenképpen megmutatja a viszonyulásunk, hogy mennyi bennünk a kegyelem értéke, amit mi kaptunk Istentől. És mennyi bennünk a hála. És hogy tényleg ebből fakadt-e örömmel mindaz, amit tettünk. Hát kérem, oda kellett volna menni, amikor a fiatalok fölrakták. És el kellett volna mondani, hogy az az elképzelésem, hogy így történjen. És feltették volna úgy. De bocsánat, hát gondolatolvasók még nem vagyunk. És ugye így van Isten dicsőségére mindaz, amit teszünk, a szolgálatunk. Az Efézusi levélben ezt olvassuk együtt. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével minden egyes rész adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Tegyük a szívünkre a kezünket. Az elmúlt héten az egymáshoz való viszonyulásunk, házi csoport, találkozások, vasárnappal együtt, mennyi szeretetet építettek egymás iránt. Mennyi szeretetet munkáltunk egymás felé, és a beszélgetésünkben mások felé. Mert végig csak erről van szó, nem? Hogy épüljünk szeretetben, és nyilvánvalóan ezt építsük, ezt a krisztusi szeretetet építsük a másikban is. A különféle kapcsolatok révén. Nem így van, nem ez van ideírva. Mennyire csodás rendező elv az odaszentelt élet megmérésére. Mennyi szeretetet hozott létre a szolgálatom. Feszültséget geresztettem? Pattanásig feszült körülöttem a levegő, és csak egy szikla kellett volna, és robbant volna? Vagy a megbocsátást, a rendeződést, az őszinte szembenézést? Nem a hátam mögötti beszédben való duzzogást, meg szervezkedést, pártoskodást? Az én igazamnak keresek egy pártot. És akkor nagyobb lesz az igazam. A pártoskodás éppen ezért bűn, mert az ego rothadságából származik. Amikor valaki maga igazának keres pártokat. Mert az Isten igazságának nem kell párt. Az megáll. Nem kell Jézus megvédeni. Szeretetet munkáljuk a különféle kapcsolatok által. Egymás iránt és a többi testvér iránt. És még nem is beszélek a világ. Azért kezeli külön kategóriaként Péter is a világ iránti szeretetet. De a 12. rész végére hagyta Pál, mert tudta, hogy ez megrázó lenne, ha ezzel kezdeni. És idézi a Názaretét. Karizmák, kegyelmi ajándékok felsorolása következik. Hát talán annyit érdekességképpen, hogy Pál apostol több helyen is foglalkozik a karizmák kérdésével, ugye nálunk van lehetőség a nyári táborban a karizmák szemináriumán részt venni. A Róma 12-ben 7 ajándékot említ, a Róma 1 Korintus 12-ben 2 csoportban 9 és 8 ajándékot említ, az Efézus levélben a 4. és 11-es versében 5 ajándékot említ, és John Stott azt a megállapítást teszi a római levélben az atya ajándékaként, az Efézus 4.11-ben a fiú ajándékaként, az 1 Korintus 12-ben pedig a Szentlélek ajándéka, vagy Szent Szem ajándékaként beszél a kegyelmi ajándékokról, jelezve, hogy a forrása a karizmáknak, a kegyelmi ajándékoknak a Szent Háromság, egy igaz, örök Isten. Itt ebben a szakaszban, a Róma 12-ben, a felolvasott szakaszban, az önmagunkhoz és egymáshoz viszonyulás tekintetében, önmagunk helyes értékrendje, és ennek a hatása, ugye a szolgálatunkra, és így az építésre. Két csoportra osztja az ajándékokat, az egyik a beszéddel kapcsolatos ajándékok, a másik a szolgálattal kapcsolatos ajándékok, csak pár szót szólok, volt a profétálás, ugye a hitszabályai szerint profétáljunk, azaz az újszövetségi profétálás lényege, hogy bele gyökerezik az evangéliumba. Az evangéliumba vetett hitszabályai szerint profétáljon az újszövetségi proféta, és attól ne térjen el se jobbra, se balra. Ez a lényege. A hit szabályai, tehát az evangéliumi hit szerint, amit elmondtunk eddig, az irgalom, a kegyelem, a hála, az öröm, a jóra buzdítás. A tanítás arra hivatott, hogy a szenteket építse, a Szent Háromság egyik az örök Isten megismerésében előre segítse. A buzdító, a parakleó, a parakletos kifejezés használja a Biblia a Szent Szellemre, a jóra való bátorítás jelenti, a gonosztól elfordulást, buzdítja a testvért, ösztönzi a testvért, bátorítja a jóra, és buzdítja, hogy forduljon a gonosztól. Erre ad ösztönzést. A szolgált ajándékaival kapcsolatban annyit azért tudnotok kell, hogy a diakónia van itt, de ez nem csak a diakónusokra vonatkozik. A szolgálat, mint lelkület, mint hozzáállás van itt. Ugyanis a Abcsel 6.4-ben az van megírva, hogy mi pedig megmaradunk az ige és az ima szolgálatánál. Ez nem jelenti azt, hogy az apostolok nem szolgáltak. Hogy ők nem a szolgálat szeretetével, ebből a hálás lelkülből fakadó szolgálattal végezték mindazt, amit Isten népe épülésére a szentek közösségében végeztek, vagy éppen a szentek közösség épülésében, a misszióban végeztek. Aztán mondja itt az írás, hogy a szolgáló szolgáljon, másokat segítsen, gyámolítson, felemeljen, gyakorlati tevékenység által segítsen másokat. És egyszer mindez egy lelkület is. Az adakozó szerényen, jó szívvel, nagy vonalon adakozzon. A szerénység azt mondja, egyszerűen, egyenesen, nyíltan, őszintén, nyílt szívűen, jó szívűen, nagy vonalon adakozzon, aki az adakozás ajándékát kapta Istentől, és arra hivatott, hogy Isten oltárára tegye javait, segítse a szegényeket a valódi szükségeikben. Ahogy az Úr Jézus meghagyta nekünk a Máté 6.3.4-ben, ti pedig, amikor adományt adtok, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Hogy adakozásod titokban történjen, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ez az irgalom adakozása, a szegények megsegítése. Amikor nem kürtöltetünk magunk előtt, nem mi vagyunk a lényegesek, vagy amit adtunk, nem követelőzzünk, ugye Anániás és Szafíri az adományával pozíciót akart vásárolni az egyházban magának. Láttam ilyeneket is az egyházban. Valaki adakozott és elvárt, hogy az legyen, amit ő akart. Az egyház történelem mutatja ezt. Volt egy Markió nevezető tévtanító. Elment Rómába, és aztán szépen beszélvált, hogy gyerekebben nagyon gazdag kereskedő volt, és sok pénzt adott a római egyháznak. És aztán elkezdte tanít hirdetni. Azaz, hogy a zsidók gonoszok, az Ószövetség Istene rossz Isten, az Új Szövetségben egyedül Pál levelei, meg Lukács evangéliuma a tiszta, többi szennyes. Az Új Szövetség egy más Isten. Mikor aztán mondták neki, hogy Márkin, hagyd abba. És akkor ő nem hagyta abba. Márkin, hagyd abba. Nem hagyta abba. És akkor mondták, Márkin, hagyd abba, meg kizárunk a gyülekezetből. Azt mondta, sokat adakoztam. Erre a püspök azt mondta, számoljátok össze, mennyit adott, adjátok vissza neki, és tűnjön el innen azonnal. És aztán, mivel gazdag ember volt, járta a kereskedő, hajós kereskedőként a városokat, és terjesztette a tévtanait. Borzasztóan elterjedt ez a zsidó gyűlölet. Ősi probléma ez már. Ez a tévtanítás. De mit akart Márkion? Pénzzel akart megvenni magán a pozíciót. De bocsánat, az egyházban nincs pozíció. Hát itt szolgálat van. Elhívás van, kegyelmi ajándék van, és szolgálat van ezekkel. Krisztus testének építésére. Alázatos szívvel. Felelősség van, nem kiváltság. A hatalom a felelősségből fakad, nem a hatalomból fakad bármilyen jog. Hát ez már nem mindenki szeretné. Ez már nem annyira népszerű. Terheket hordozni. Esténként imádkozni. Forgolódni a problémákat látva. Ezt már nem mindenki szeretné. Aztán azt mondja az írás, az előjáró, a vezető, ott, ahol vezetése hivatott, a családban vezető, vagy gyülekezetben vezető, mutasson példát az Úr iránti buzgóságban. Vidámság, jókedv, nagy lelkűség, jóindulat, szívélyesség. Bocsánat, a könyörülő, ez a könyörülő. A buzgó eleven tűzzel, dinamikával, erővel végezze, lelkesen végezze a szolgálatot. Mint aki az evangéliumot személyesen megtapasztalta, és ebből fakad az életében a szolgálata felelősség. És itt van a könyörülő pedig a jókedvvel, és ez van az, hogy vidáman, jókedvvel, nagylelkűen, jóindulattal, szívélyesen. Én csodálom azokat, akik kapták ezt a fajta irgalmas ajándékot. Akik a legnyomorultabb, legelesettebb, legnagyobb szenvedése közepette élők felé jókedvvel, vidáman tudnak szolgálni. Karizma. Nem tudja mindenki végezni. Nem is javasolnám. Mert ha valaki olyan kezd ilyenbe bele, amit nem kapott az Úrtól, bele fog törni, tönkreteszi azt is, aki felé szolgál. Lelkesedésből ezt nem lehet csinálni. Az kevés. De az ajándékból igen. És végül pedig legyen példa számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus életpéldája, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, és szolgai formát vett fel. És aztán a Tesszalonikai levélben azt mondja az írás, hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, mondja Pál, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívüket vizsgáló Istennek. Nem Facebook huszárnak kell lenni, hogy mutassunk valamit, akik nem vagyunk. És láttatok már ilyen videókat, hogy a veszekszik durva módon a házaspár, és akkor felteszi az asszony a kaját az asztalra, és mondja, most hagyd abba! És csinál egy ilyen mosolygós fészt, és aztán meg veszekednek tovább. Tehát a reklám az nem egyenlő a valósággal. Ezt mindenki tudja. A jó cégének meg nem kell reklám. Tudtátok, hogy ezt minden ügyes vállalkozó tudja? Ugye a legjobb reklám a megelégedett vevő. Ez a legjobb reklám. Ezt a világ tudja. Ha ennyire okosak, akkor mi keresztények nem értjük ezt. Képmutatás nélkül, Istennek tetsző szívvel, lelkiismerettel szolgáljunk. És tudjátok, hogy mi méri meg legjobban? Hogy kik vagyunk? Hogy hozzánk legközelebb állók felé szolgálunk-e. Akik legközelebb állnak hozzánk. Itt kezdődik. Könnyű 5 percig felturbózni magamat, míg látnak, de együtt élni valakivel. A helyi gyülekezetben a testvéred. Könnyű másokat szeretni, akivel havonta egyszer találkozol, lehet kisebb bénád abban a gyülekezetben. Lehet, hogy nem is tűnének el többünket. Régen kihajítottak volna. Néhány embert. Lehet, hogy látnál egy olyan dolgot, ami nem tetszene. Így könnyű. Találkozunk, ó, drága testé, de szeretlek. Bocsi, mennyire szereted azokat, akiket látsz? Akivel minden héten találkozol, a házi csoportodban. Ez az igazság. Ez a valódi. A többi reklám. Facebook huszárság. Legyen valódi. Valóban Istenre néző lelkiismerettel szolgáló életünk. A szívünket vizsgáló Istennek akarjunk tetszeni. És már átvezet bennünket a következő témához, csak felolvasom ezeket az igéket. A szeretet, az agapé ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. Amen.